25 éve van együtt a trilógia. Munkácsi Mihály három monumentális alkotása a Déri Múzeumban látható együtt. A képek sokszor utaztak, gazdát cseréltek, de most már végső helyükön vannak. Alkotójuk 176 éve született, és májusban lesz halálának 120. évfordulója. A festményekről és Munkácsi Mihályról a Déri Múzeum művészettörténészét, Fodor Évát kérdezte Búzás Bori.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy 25 éve látható itt együtt a Munkácsi trilógia, beszéljünk Munkácsi Mihályról, magáról, az alkotóról is egy picikét. 176 éve született, és ebben az évben emlékezünk meg halálának 120. évfordulójáról. Hogy lett ő Liebb Mihály Leóból Munkácsi Mihály Leó? Hogy lett ő az Asztalos Inasból Magyarország legismertebb festőművésze, és talán a világ egyik legismertebb festőművésze?
Szerintem maga sem gondolta, hogy ilyen magaslatokra fog eljutni. Egy szerencsétlen helyzetbe került a ifjú gyermekkorú Liebb Mihály, ugyanis szüleit nagyon korán elveszítette, és az anyai nagybátyja az 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepe miatt nem gyakorolhatta jogi praxiset, így kényszerült Békés Csabára költözni, és olyan munkát vállalni, aminek nem volt szakértője. Anyagi viszonyai is kissé nehézkesen alakultak ekkoriban, és ekkor került hozzá a gyermek. Nevelését ő vállalta magára, és úgy érezte, hogy nem túl szorgalmas, és mindenképpen olyan szakmát akart azért a kezébe adni, ami az ő megélhetését mindenképpen biztosítani fogja. Így elég ügyesnek látta ahhoz, hogy asztalos inasnak adja. De jogi végzettsége révén komoly szerződésben foglalt, hogy milyen munkákra használhatja, vagy alkalmazhatja Langi mester. Hát ez nem tartotta be, és kerülhetett olyan nehéz helyzetbe, aminek a vége megbetegedés lett. Ez a lábadozás aztán visszaengedte őt a nagybátyjához, és majd itt szabadul föl Békés Csabán, Aradra kerül, hogy gyakorolja is ezt az asztalos mesterségét, és ismét egy súlyos betegség vette le lábáról, ekkor viszont már a nagybátyjához Gyulára kerül, és innen indul lassan a művészi válás folyamata, hisz egy váltólázban szenvedett, ami egy olyan sajátossággal rendelkezik, hogy vannak időszakok, amikor láztalan. Ekkor kereste ő föl a gyulai Fischer Károly cégtáblafestő műhelyét, itt találkozott Szamosi Elekvándor festővel, aki magához vette az általán már tehetségesnek vélt ifjút, képzőnszeti oktatásban részesítette, művetségének hiányos részeit pótolta, nappal pedig magához véve restaurálták közösen a Főúri Kastélyok ősi galériájának régi darabjait. Itt már tanulhatta a festős technikáját is, és olyaddig gazdagította ismeretanyagát, hogy most már bátran kerülhetett Budapest, akkor még Pestre. Ligeti Antal pártfogásába ajánlotta Szamosi Elek, akkor még mindig Liebb Mihályt, és ők is tehetségesnek vélték. Így juthatott az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat ösztöndíjához, amivel már a Bécsi Akadémiát kereshette föl, majd szintén egy jelentős támogatással a Müncheni, itt csak egy rövid időt töltött, majd Düsseldorfba került, ahol befejeződött az oktatása, és innen pedig már a művészi válás folyamatának a igen jelentős lépéséhez jutunk, hisz Düsseldorfban festi meg a Síralomház című kompozícióját, amely Párizsban aranyéremmel tüntet neki 1870-ben. Néhány év múlva már maga Munkácsi is Párizsba költözik, és itt kezdődik el 1874-ben egy hatalmas festői karrier. Özvegyen maradt mecénását feleségül veszi Szeszé Papiét, és ő az, aki olyan társa a festőművésznek, aki meg tudja teremteni azt a reklámot is, amely hozzájárul az ő festői kiteljesedéséhez. És már közelít is a Milton című kompozíció 1878-ban, amely egy olyan bemutatót indukál, amely egy művésznek egy alkotását tárja a közönség elé. Ezt vélhetjük úgy is, mint egy piacfelmérés Szédőmájer részéről, hisz ő vásárolja meg Munkácsitól ezt a művet. Piacfelmérés, milyen érdeklődés mutatkozik meg egy ilyen nagyméretű mű bemutatása iránt, óriási siker volt, így természetes, hogy tovább is fönn akartak tartani ezt a kapcsolatot Charles Stiedemeyer, akinek korának egyik legjelentősebb műkereskedője volt, ezt hozzá kell tenni, és lehetőséget látott a közös együttműködésben, és az ő közös gondolkozásuknak az eredményeképpen jött létre először, vagy alkotta meg elsőként a Krisztus képek közül a Krisztus Pilátus előtt című művet. Ha lehet a Milton sikerét fokozni, akkor ezt túllépte, hatalmas érdeklődés mutatkozott meg, egyetlen egy képiránt 300 000-en voltak kíváncsiak, egy képre 300 000-en voltak kíváncsiak Párizsban, ami akkoriban is egy hatalmas számnak mutatkozott, ma meg talán még inkább. És ez a siker végül is azért a Golgotánál is megfigyelhető volt, amely a Krisztus Pilátus előtt után 3 évvel készült. Már az Ecce Homo igazából itthon volt sikeres a bemutatója, külföldön már nem ért el akkora sikereket, mint a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. De hát nekünk egy fantasztikus emlékanyagunk, hisz 1930. május 25-én, amikor megnyílott a Déri Múzeum első állandó kiállítása, ez a mű az Ecce Homo teremben központi helyet foglalt el, és ez az az alkotás, amely a másik két művet is maga mellé vonzotta.
És ugye, ha már itt tartunk a trilógiánál, mert ugye ez a beszélgetésünknek az egyik apropója, hogy 25 éve látható együtt a három mű. Ugye az Ecce Homo az utolsó, a halál előtt 4-jel, 1896-ban festette, és ugye őt már utána a betegség erősen levette a lábáról, azért ezt is tegyük hozzá, megfigyelés alatt is állt. Hát innen már hányattatottabb volt szegény Munkácsi Mihálynak a sorsa, tehát mondhatjuk is talán azt, hogy az utolsó nagy alkotása volt.
Mindenképpen ez az utolsó műve, műveinek egyike. A tudományos kutatás eredményeképpen még a virágáldozatát igyekeznek még későbbre tenni, de ez egy bizonytalan időszak. Az ő életében való igaz, hogy 96 után már viszont egyetlen egy műalkotásként értékelhető festményt sem hagyott maga után. Nem is igazán engedték festeni, hisz úgy vélték, hogy ezzel az ő állapota még rosszabb, bá fog válni. Nem tudjuk ma már, ezt csak feltételezni lehet, hogy pontosan megnyugtatta volna az alkotás. De ez már csak feltételezés. És hát ez az a műve, ami méreténél fogva is azért mindenképpen el kell ismernünk, hogy még ilyen egészségi állapotban is létre tudott hozni egy 73 alakot megörökítő alkotást.
Akkor térjünk is át a trilógiára, hogyha nézzük az alkotásokat, kronológiai sorrendben visszamegyünk az időbe, mit lehet esetleg a művésznek a gondolkodásmódbeli változásában megfigyelni a képek alapján? Van-e ilyen? Vagy nagyon egybesimult? Tehát, hogy lehet-e arra következtetni, hogy neki ez már összeállt a fejébe hamarabb ez a trilógia, így, mint hogy megszületett volna? Tehát, hogy vannak-e ilyen nüansznyi különbségek, amit talán mi laikusok nem veszünk észre?
Én úgy gondolom, hogy ő terveiben a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota volt elsődlegesen betervezve, közösen Stiedemeyerrel együttműködve születtek meg ezek az alkotások. Két alkotói folyamat figyelhető meg a két alkotásnál. A Krisztus Pilátus előttnél elsősorban a tömeg az, ami megfoglalkoztatja. Az egész jelenetnek a tömeg megörökítése volt az, és amikor már ugye a tömeg elrendeződött a alkotói gondolataiban, akkor kezdett el egyes szereplőket részletesebben kidolgozni, és majd mikor a részletek is megvannak, akkor pedig ezeket a szereplőket meginvitálta egy jelenetfotóra, ahol bibliai korszakot idéző viseletbe öltözteti szereplőit. Ő maga, mint egy rendező rendezi el, olyan részletekre is kitér például a jelenetfotó során, hogy még az épített architekturális hátteret is megalkotja, tehát fából elkészíti Pilátus palotáját, ebbe rendezi el a szereplőket, és még maga is beöltözik, ez később egyáltalán nem jelenik meg, tehát nem ő fogott megjelenni, de a jelenetfotó még ő öltözik be egy zsidó jogtudós viseletébe. Később teljesen más arcot ölt ez a szereplő, tehát nem, de ő maga is megjelenik ilyen témformán, és ezt a jelenetfotót használja föl későbbiekben a Krisztus Pilátus előtt megfestése során. Ami óriási mind a két műnél, és azért mondom, hogy talán ez a két alkotás biztos, hogy benne volt a terveiben. Sokkal több vázlat születik hozzá a két műhöz, és hasonló az alkotási módszere is Munkácsinak, bár jeleztem, hogy itt egy kicsit fordítva van, mert a Krisztus Pilátus a tömegből jut el az egyes alakok, a Golgotánál az egyes alakokat kezdi el, és fejleszti föl a tömegjelenetet, de mind a két műhöz elkészíti a ceruza vázlatot, ami egy az egyben méretben megegyezik a későbbi művel. Tehát a természetesen ekkora papírfelület nincs, vászonra kasírozott papírhengereg darabjaira rajzolja rá a későbbi művet, és hát azért gondoljuk el, hogy mondjuk 1879-ben hozzáfog a Krisztus Pilátus előtthöz, 81-kor a tavaszára készül el, de elkészíti ennek az egy-egybe méretű rajzvázlatát is, amely jelenleg a Nemzeti Galéria gyűjteményében található. Tehát mekkora fizikai teljesítmény is ez a művészi jelentőségén túl, hogy ekkora teherbírással bírt ekkoriban Munkácsi. Ugyanez vonatkozik a Golgotára is, bár a Krisztus Pilátus előtt 35 olajban megoldott tanulmány után születik meg, a Golgota 17, tehát már csökken a előkészítő vázlatok száma. Rövidebb ideje van, hisz folyamatosan kíséri a Krisztus Pilátus előtt bemutatóit, pluszban még szalonképeket fest, virágcsendéletet, tehát portrékat, tehát nagyon-nagyon sokat dolgozik maga a mester. A Golgotánál is, mint mondottam, elkészül a ceruza rajz, egy az egyben méretű. Itt ebben az esetben 460x712 cm-es alkotásról beszélünk, ennyi a ceruza vázlat, és ennyi a későbbi olajfestmény is. Tehát hihetetlen munka eredményei ezek a műalkotások. És akkor jön egy nagy hiátus, amikor ugyan foglalkozik még a bibliai témával, hisz 1895-re elkészíti a Andrássy halotti kápolnába a Sirató asszonyok a keresztfánál című részletét a Golgotának, ahol a Jézus keresztre feszített alakja latrokkal, illetve a kísérő követői alakjai tűnnek föl, központi alak természetesen Mária, az édesanyja. Tehát ez is egy nagy méretű mű, de még ekkor sem gondolkodik úgy véglegesen a újabb bibliai téma feldolgozáson, de mégis Kádár Gábor ösztönzésére az Ecce Homo témájához nyúl, és visszakanyarodik a bibliai történetbe, és a zsidó húsvét alkalmával, ugye a leigázott zsidó népnek jogában állt egy korábban elítélt ember életének megmentése, Ecce Homo, íme az ember, Pilátus rámutat Krisztusra, hisz úgy gondolja, hogy őt fogják megmenteni, hisz ő bűntelen, míg a festményen Barabás nem jelenik meg, de tudjuk, hogy Barabás a másik főszereplője lenne, és hát ugye nem Barabást ítélték el, hanem Jézust. Ez a festményen megjelenő 73 életnagyságú alak közül csak néhány az, aki fölfedezi és együtt érezi Jézus szenvedéseivel, a tömeg az gyűlölettől telítve jelenik meg a művön, követeli Jézus halálos ítéletét, mindenki Krisztusra figyel, ő a központi alakja a műnek, bár középpontban nem helyezkedik el, hanem, mint az előző képnél is megfigyelhető, mindig az aranymetsző szabálya szerint a kétharmad-egyharmad találkozásánál helyezi el a festő a főszereplőit, így legtöbb esetben ugye Krisztus alakját. Itt is így foglal a helyet, de hogy még a centrális szerepét még megerősítse, maga a Pilátus is ő rámutat, így kiemelve az ő jelentőségét. De ő nem néz a tömegre, elnéz a tömeg feje fölött, mintha végigfutna az az út, ami az ige beteljesedéséig, a Krisztus keresztre feszítéséig neki végig kell még járnia. Vagyis hát a keresztre feszítésig neki még végig kell járnia. Nagyon izgalmas alkotás egyébként ez a mű is. Talán egy kicsit fáradtabb, kicsit teátrálisabb az előző kettőnél ez a festmény, de mindenképpen egy fontos darabja ennek a három műnek. Nem beszélve arról, hogy ez indított el a másik két festménynek a felkutatását is. Akkoriban Eszkürti Katalin művészettörténész volt az, aki foglalkozott a gyűjteményünk részét képező Ecce Homo című alkotása, és úgy gondolta, hogy amennyiben lehetőség van, és amennyi lehetősége neki van, próbálja megszerezni a másik két Munkácsi festményt is. Ekkoriban már külön vált a két mű, Berecki Gyula Csaba, vagy Julien Beck nevezetű New Yorki galéria tulajdonos vásárolta meg a Golgotát, a Krisztus Pilátus előttet pedig magát megnevezni nem kívánó kanadai milliárdos, később derült ki, hogy Joey Tannenbaumról van szó, ő vásárolta meg a Krisztus Pilátus előttet, és ez 1988-ban zajlott a Sotheby's aukciós házban. 60 ezerért vásárolta meg a Krisztus Pilátus előttet Tannenbaum, Julien Beck pedig 47.500-ért a Golgotát. Tehát ekkor, ha a magyar állam megjelenik az aukción, valószínű, hogy sikeresen meg tudta volna vásárolni, elég alacsony áron keltek el. De nem jelentek meg, és így került magánkézbe. Julien Beck viszonylag hamar jelezte a magyar államnak, hogy ő ezt ideadná, és hogy egy kiállítás keretében mutassák be. Ez így érkezett 1991-ben a Golgota Magyarországra hajón. Nem készítették megfelelő módon elő a víziszállításra ezt az alkotást, és komoly sérüléseket szenvedett. Szentkirályi Miklós, Lente István és Béres Erzsébet fogott hozzá a mű restaurálásához. 1993-ban végeztek vele, és már restaurált állapotban megtekinthette Budapest közönsége a Nemzeti Múzeum nagy termében 1993 húsvétján. Majd Debrecenbe érkezik 1993. augusztus 20-án, kerül az Ecce Homo mellé, ekkor még a Krisztus Pilátus előtt feles változata van kiállítva, hogy bizonyos mértékben azért be tudjuk mutatni ezt a trilógiának nevezik, de nem ez a megfelelő kifejezés, inkább Krisztus képei, mert nem gondolkodott a három műben egyszerre. Kettőben mindenképp, a harmadik az egy sokkal későbbi esemény során jött létre. A Krisztus Pilátus előtt kutatása is megkezdődött ekkor. Eszkőti Katalin, külföldieknek voltak nyári egyetemek tartva, és illetve Gazda László akkor igazgatónak volt egy ismerőse, dr. Forbát Péter, aki debreceni származású volt, orvosprofesszor, aki Kanadában élt ekkor. És ő neki említette, hogy Kürti Katalin a nyári egyetem is megjelent külföldi hallgatóinak is gyakran kéri, hogy próbáljanak utána járni, hogy hol van a Krisztus Pilátus előtt, és hát Forbát Péternek is megemlítik, hogy ő is próbálja, amennyiben lehetséges ennek utána nézni. Egy teljesen véletlen szerű találkozás hozta meg a sikert, ugyanis Forbát Péter Ottawába elment egy opera előadásra, ahol a balett próbateremben fölfedezte Krisztus Pilátus előtt című alkotását, jelezte is akkori múzeumigazgatónak, Gazda Lászlónak, Kovács András közös ismerősén keresztül, hogy megvan a festmény, és megkérték Forbát Péter professzort, hogy járjon közben Tannenbaumnál, hogy adja kölcsön ezt a művet. Így került 1995. február 2-án először Debrecenbe a Krisztus Pilátus előtt. Itt is zajlott restaurálás, a volt Nemzeti Bank épületében restaurálták. Nyárra végeztek vele, itt ekkor már felállították, megtekinthették, restaurátorok tartottak szakmai előadásokat, illetve szintén ugye a kutatója Eszkürti Katalin volt, aki több alkalommal is bemutatta a festményt szakmának és a érdeklődő közönségnek is. Majd eljött 1995. augusztus 25-e, amikor együttesen bemutatásra került a három mű, amely bemutató különlegességét még pluszban az adta, hogy ezt a három művet a festő sem látta így együtt. Ide látogatóknak volt első alkalmuk arra, hogy együtt lássák a három művet.
És akkor ugye tudjuk, hogy utána a képek jöttek-mentek, tehát hogy azért nem mindig volt így egyben a hármas, de most már egybe van. Egy picit még így végezetül beszéljünk arról, hogy hogyan kell velük bánni, hogy kell őket tartani, mire kell figyelni. Azért hát mégiscsak több mint 100 éves alkotásokról van szó.
Így van, hát különös odafigyeléssel fordulunk a művekhez. Speciális világítás technikát alkalmazunk, amely UV-s fény teljes mértékben kizárja, és ugyanakkor azért jól láthatóvá válik a műalkotás. A páratartalomra odafigyelünk, amely 50 és 55 közötti, illetve a hőmérsékletre is, amely 19-20 fok körüli értékben állandósult, tehát erre igyekszünk odafigyelni minden alkalommal. Szerencsénk van, hogy Munkácsi azért már kevesebb úgynevezett bitüment vagy aszfaltot használt ehhez a művéhez, így nem veszélyezteti az, amit a Zálogház, Síralomház, Műterem című alkotásnál megfigyelhető folyamat, hogy a sötétedik folyamatosan a bitumen elő magába szívja a színeket, és egy fekete masszává olvad az egész festett felület. Ennél már körültekintőkben járt el, és fékezte a bitüm. Bár szeretik leírni, hogy vastag rétegekben vitte föl. Fitz von Udénak volt ez a visszaemlékezése, hogy annyira alkotói hevületében szinte kezével viszi föl a bitüment. Van valamennyi nyilvánvalóan, de más az összetétele, és talán nincs olyan veszélyben az a három mű, mint a már említettek.
Az elmúlt percekben Fodor Iváta, a Déri Múzeum művészettörténészét hallották.